Sziasztok, Létkérdések Podcast, engem Szilvai Péternek hívnak, és itt van velem Szabó Viktor, hello!
Hello, hello, szia Péter, sziasztok!
Spotify, Apple Podcast, YouTube, Podpad, Podcast.hu és Deezer, ahol lehet minket hallgatni. Osszatok meg és kövessetek be. Vannak hírek. Legfontosabb, hogy felmondtam a cégnél.
Hú!
Úgyhogy ezért vannak most mögöttem ilyen dobozok. Mert olybá tűnik, hogy megyek Magyarországra. Most, hogy ez meddig, vagy... Szóval nincs így évtizedekre előre megtervezve, vagy akár még évekre sem. Tehát most annyi van, hogy most menni szeretnék, aztán meg majd meglátjuk.
Hogy költözöl? Ha jóval küldöd haza a cuccaidat, vagy ott hagyasz egy csomó mindent, vagy?
Igazából, ugye mielőtt Floridába költöztem 3 évvel ezelőtt, akkor én már hazaküldtem a háztartásom nagy részét, mert akkor is... Abban voltam, hogy majd hazamegyek, és az egész Florida dolog az egy ilyen átmeneti dolognak tűnt akkor, stb. Úgyhogy a nagyja már otthon van, és itt most direkt olyanba költöztem, amíg bútorozott. Tehát, hogy például ez a zöld kanapészerűség, meg a többi ilyen elég undorító bútor, ami itt van, az egyik se az enyém. Ez az egyik. Ez a másik. Biztos láttad Amazonon, hogy megérkezett. Nagyon köszi. Meglepődtem rajta. Köszi szépen.
Ő egy amúgy egy kémikus, és otthon tanít 6 gyereket. Szóval háziskolát csinál.
Ja, egyszer meséltél róla.
Amúgy. Igen, és critical theory, nem tudom magyarul, kritikai elmélet tel kapcsolatban jött fel, mert még évekkel ezelőtt még ő már így kvázi az elsők között volt, akik jelezték, hogy hát ennek milyen gyökerei vannak, így utána járt, stb.
Na, hát a mai témát te hoztad, és ez nekem nagyon kényelmes, imádom az ilyen alkalmakat, mert semmi felelősségem nincs, csak így reagálgatni.
Igen.
Úgyhogy szerintem gondolod, vezest fel.
Jó, jó van. Hát ugye még a legelső alkalomra szeretném vissza téríteni az időfonalát, vagy visszagömbölyíteni, gombolyítani. Amikor így az egészet elindítottuk, akkor az volt bennünk, hogy mi az a közös nevező, hogy mik azok a dolgok, amikben mind a ketten megegyezünk. És akkor például az, hogy van objektív valóság, mind a ketten ezt akarjuk keresni, és például, hogy vannak a logikai szabályok, stb. Stb. És... most ugye egy ideje már hallgatok, meg olvasgatok így a presszupozicionalista apologetikáról, és annak pont ez az egyik, hogy mondjam, az egyik ilyen jellemzője, hogy így eléggé a mélyére ás a dolgoknak. És például ez a Greg Bunsen nevű férfi, akit hallgatok, meg akitől olvasok, ő például azt állítja, hogy mondjuk a logikai szabályok sem triviálisak, mondjuk egy naturalista szemszögből. Tudom, hogy te nem feltétlenül ezt a naturalizmus képviseled, de hogy például aki azt hiszi, hogy csak az van, amit meg tudunk fogni, tehát amit empirikusan tudunk bizonyítani, akkor például a különböző logikai szabályok, amiket mind a ketten alkalmazunk meg, amivel eldöntjük, hogy egy érv az jó-e, vagy nem, vagy hibás-e, vagy nem egy érvelés. Uh-huh. Ezek a szabályok, ezek akkor hogy kerülnek a képbe? Szóval azért gondoltam, hogy most picit kapargassuk meg azt a felszínt, azt az alapozó réteget, amivel az egész Létkérdések podcastet elindítottuk, hogy például te a te világnézeted alapján mivel magyarázod a logikai szabályoknak a létét, vagy szerinted ezek hogy vannak? Ezek univerzálisak, vagy megegyezés alapúak, stb. Inkább igazából csak ez lett volna a téma.
Szóval logikai szabályok, igen, és hogy igen. Nem triviálisak. Itt talán érdemes elmondani, hogy mik ezek a logikai szabályok?
Hát vannak ugye nagyon egyértelmű dolgok az ellenmondásmentesség elve, tehát hogy az A az ekvivalens azzal, hogy nem A, bocsánat, hogy nem áll. Vagy például azt hiszem, hogy ezt modus ponensnek hívják, amikor van az egyik premisszád, ami úgy néz ki, hogy ha A, akkor B, És a második premissza pedig úgy van, hogy A, akkor ebben logikailag következik az, hogy akkor B. Tehát ugye ez egy ilyen szabályos következtetést. Vagy az identitás el, vagy A az ugyanaz, mint az A. Nem ugyanaz, mint a nem A. Mert hogyha tényleg ezt föladod, és emlékszem, hallottam már azt, hogy de hát vannak másfajta logikát is, meg minden, de most képzeld el, hogyha ezt föladjuk ezt a szabályt, hogy ha valamit mondok, akkor az nem az ellentétét jelenti. Hogyha ezt föladjuk, és azt mondom, hogy mondok valamit, és az ugyanaz, mintha az ellentétét mondanám, akkor az egész kommunikáció így megszűnik, mert te azt mondod, hogy nincs Isten, de a lényegében te akkor azt mondod, hogy van Isten. Mert az A az ugyanaz, mint a nem A. Érted? És akkor az egész egy ilyen nagyon abszurd helyzetet teremt, szóval ezért nem szoktuk megszegni, vagy hogyha valaki megszegi, akkor rá szoktuk szólni, hogy ne szegje meg a szabályokat. Tehát maga az, hogy mi podcastet csinálunk, meg érvelünk, már ez feltételezi azt, hogy bizonyos szabályok mentén érvelünk. Keresztény alapon tudok rám magyarázatot adni, csak hogy mondjuk más világnézet alapján hogyan magyarázzuk ezt.
Tehát lényegében az akkor a versengés, hogy azt mondod, hogy az Isten hipotézis meg tudja magyarázni, hogy ezek honnan vannak, az ateista világkép meg nem. Játszunk el azzal a forgatókönyvvel, hogy Istentől jönnek valahogy. Ez akkor ez a javaslat, ez pontosan mit tartalmaz?
Hasonlóan zajlik az érvelés, mint például a morális, objektív morális értékek. Ugyanezt el lehetne játszani a matematikával, ugyanezt el lehetne játszani például azzal, amit legutóbb említettünk, a természet uniformitása, amire alapul az egész tudomány, hogy a jövő az ugyanúgy fog kinézni, mint a múlt. Hogy ezek mind, hogyha van a világ fölött egy intelligens alkotó, egy Isten, aki, és itt most konkrétan a Biblia istenére gondolok, nem Istenre általában, de hogy a Biblia istene, aki megalkotta ezt a világot, karban tartja, fenntartja, és ő hozott létre bizonyos szabályokat, amik mentén ez a világ működik, akkor teljesen logikusan következik abból, hogy a racionalitás is, a racionalitás szabályai, a logikai szabályok is például a Isten elméjében gyökeresztethetők. Tehát, hogy ezzel meg lehet magyarázni, hogy miért van az, hogy mi racionálisak vagyunk, és a logika szabályait követjük, azért, mert Isten racionális, és Isten is azt mondja a Biblia, hogy saját magát nem tagadhatja meg. Tehát, hogy az ellentmondás, amitől mi sokszor mondjuk félünk, vagy próbáljuk elkerülni bizonyos modellezésnél, mondjuk a matematikában, az egy olyan dolog, ami nincs meg Istenben. Hogy ő benne nincs ellentmondás. Lehet, hogy látszólag van ellentmondás, például a Szent Háromság az ilyen, hogy ő egy Isten, de mégis három személyben jelenti ki magát, de mégis ő egy konzisztens, értelmes, konzisztens, intelligens Isten, és mi pedig az ő képére lettünk teremtve, szóval emiatt követjük mi is ezeket a szabályokat. Szóval ez így viszonylag jól el lehet magyarázni, talán jobban, mint ahogy én tettem, hogy Isten milyen magyarázat, Isten személyéből és az ő természetéből hogyan magyarázhatóak a logikai szabályok jelenléte, meg univerzalitása is. Mert hogy ugye Isten teremtette az egész univerzumot, minden embert kivétel nélkül, és ezért ezek a szabályok minden emberre kivétel nélkül vonatkoznak.
Milyen jel utal arra, hogy Isten a forrása a logikai szabályoknak? Mert eddig azt hallottam ki, hogy egyrészt alkalmas rá, hogy megteremtse őket, hiszen Istent így definiáltuk, hogy teremtő, meg mindenható, meg ilyesmi. És egy kicsit kiérzem azt, hogy jobb ötletünk meg nincs. Viszont ez a kettő még így nagyon kevés.
Valahogy Isten elméjéből fakadnak. Tehát, hogy szerintem már a teremtés előtt is Istenben nem volt önellenmondás, hanem mint ahogy például vagy bizonyos ilyen absztrakt dolgok, mondjuk a háromszög, ugye az is nem a fizikai dolog. Tehát, hogy le tudok rajzolni egy háromszöget, de hogyha letörlöm a tábláról, attól a háromszög még háromszög. Tehát, hogy ez is maga az a fogalom, hogy háromszög, vagy az, hogy kettő, tehát a számok, ezek az ilyen dolgok is, ilyen nem fizikai dolgok, amik nem biztos, hogy ilyen ideák világában, platoni értelemben léteznek, de mégis valamilyen módon univerzálisan leírják a világot, és használjuk, és lehet, hogy más szám jegyeket használunk, mondjuk római rendszerben, vagy stb., de hogy ezek mégis valahogy bizonyos formában léteznek, valósak, inkább úgy mondanám. És hogy ezeket is lehet azt mondani, hogy a matematika, meg ezek az absztrakt dolgok, amiknek a létezésében egyesek hisznek, hogy ezek valóban léteznek, de hogy ezek azért léteznek, már mint ilyen platoni értelemben, mert Isten elméjéből fakadnak. Tehát, hogy ezek Isten elméjének a gyümölcsei, mondjuk így. Tehát nem ő teremtette őket, azt gondolom, de mi, hanem az ő, na, már csak ismételni magam, tehát, hogy ő belőle fakadnak, az ő elméjéből.
A háromszög meg a számok létezésére kicsit már pedzegettem azt, hogy ezek modellek. Ezek, én viszonylag állást foglaltam, hogy például az, hogy háromszög, letörlöd a tábláról a háromszöget, de a háromszög marad, mert a háromszög az egy mentális reprezentáció, az egy absztrakció. A háromszög az egy egyezményes absztrakció, amiben kivonjuk a létező háromszögeknek közös tulajdonságait, ami nagyon kevés közös tulajdonságuk van, mert az egyik háromszög az a táblán krétával van, a másik háromszög meg egy, mit tudom én, egy piramis egyik oldala, és kőből van, egy harmadikat meg a fűszálakból rakok ki az aszfaltra, tehát ki absztrahájuk bizonyos közös tulajdonságaikat, amiknek nagyon kevés van, és akkor azt mondjuk, hogy ebből készítünk egy ilyen reprezentációt, ami sokféle dologra alkalmazható. Amikor a világról való mentális modelljeinket, meg absztrakt ilyen reprezentációinkat létrehozzuk, akkor azok csak úgy működnek, hogyha a logika szabályait követik. Ha nem követik, akkor nem működnek. És akkor ezekből megint így kiabstraháljuk, hogy aha, tehát ezek a úgynevezett logikai szabályok, vagy a logika alaptörvényei, ezek ilyen megfigyelt igazságok, és mi meg leírjuk őket. Tehát tulajdonképpen azért a természetből is fakadhat, és hogyha mondjuk egy naturalista vagyok, tehát Isten nélkül képzelem el a természeti univerzum létezését, akkor annak része úgymond, vagy abból ki tudom absztrahálni a logika szabályait, mint bármely más, akár mondjuk természeti törvényt.
Azért gondolom, hogy ez nem így van, mert amikor te már empirikusan megfigyelsz dolgokat, vagy tudományosan, akkor már te felhasználod a logikai szabályokat. Tehát, hogy amikor látsz két darab fűszálat, és leírod a füzetedbe, hogy ma láttam két darab fűszálat, akkor kettőt írsz le, és nem azt írod el, hogy ma nem láttam két darab fűszálat. Tehát, hogy már a megfigyelés nem lehetséges, már a megfigyelés sem lehetséges, hogyha te nem használod a logikai szabályokat. És amikor tehát ezek úgymond presszupozíciók.
Nem értek egyet.
Természetes megfigyeléseknél. Tehát
amikor te leírod, hogy láttam két fűszálat, akkor te egy nagyon absztrakt dolgot írsz le. Te leírod azt, hogy kettő, és leírod azt, hogy fűszál, és valójában ezek mind, ezek nem a valóság, hanem ezek a valóságnak ilyen elképesztően leszűrt és leegyszerűsített absztrakciói. Ez kicsit ilyen buddhista gondolat egyébként, hogy ha közvetlenül te megfigyelnéd a valóságot, akkor, akkor a fűszálak is elképesztően komplex atomi szerveződések. Az, hogy te leírod, hogy láttam két fűszálat, maga az, hogy fűszál, az már egy mentális konstrukció, mert rengeteg egymáshoz hasonló ilyen atomi szerveződést látunk, amik nekünk praktikus csoportokba gyűjteni, és azt mondani, hogy ezek ugyanúgy működnek, de megint ignoráljuk millió tulajdonságot, ignoráljuk, hogy melyik egyesével hogy görbül, mekkora méret, kisebb, nagyobb, vastagabb, szélesebb, keskenyebb. Ezt mind-mind ignoráljuk, vagy az, hogy mondjuk a zöldnek valójában más hullámhosszain verik vissza a fényt, tehát igazából a színük is más. Ezt mind-mind ignoráljuk, és megnézzük, hogy mi az, ami bennük közös, és nekünk hasznos ezt úgy hívni, hogy fűszál. Tehát az, hogy fűszál, az már egy absztrakció. Erre pont hallottam nemrég egy példát, hogy mondjuk én előttem egy asztal van, és ha te bejössz a szobába, akkor azt fogod látni, hogy itt van egy asztal. De ha bejön mondjuk a szobába egy olyan kolumbiai őserdei őslakos, akik nem használnak asztalt, hanem egyébként a földön térdelve pálmalevelekről lesznek, akkor ő nem fog látni egy asztalt, hanem ő, hát, tehát hogy ugyanazokat az atomokat fogja ott látni, de ő nem fog egy asztalt látni, az asztal az a te fejedben van. Az asztalban mi megegyeztünk, hogy mi asztalnak fogjuk hívni, és az asztal szó, vagy azt a fogalomhoz aztán bizonyos, azt tudjuk, hogy az mit jelent. Tudjuk, hogy nagyjából hogy néznek ki ezek, tudjuk, hogy nagyjából mire lehet őket használni, és nagyjából mire számíthatunk, hogyha ezzel találkozunk. De például, aki soha nem látott asztalt, az nem egy asztalt fog látni, hanem a fene tudja mit. Lehet, hogy egy kisméretű házikót, és más, teljesen más elképzelései lesznek arról, hogy ő mire számíthat például ettől, vagy hogy mire lehet azt a dolgot használni.
Igen,
nem, azt nagyon nem látom, hogy hol kell Isten ahhoz, hogy ezeket a kategóriánkat létrehozzuk, hiszen ezek igazából egyezményesek.
Hát de pont ez az, hogy ha egyezményesek, akkor univerzálisak, vagy csak mi megegyeztünk? Te azt mondod, hogy megegyeztünk.
Mi megegyeztünk?
Tehát, hogy...
Hogy néznek ki egy olyan világ, ahol univerzálisak? Vagy ez mit jelent?
Lehet, hogy például minden nyelven másképp nevezik az asztalt, de, de például, hogyha látják azt, hogy van valami, aminek négy lába van, és mondjuk körülötte az emberek ülnek, akkor mind el tudnak képzelni egy dolgot, és hogyha látnak egy másik példányát ennek a dolognak, ami picit magasabb, hosszabb a lába, és mondjuk egyel több ember ül, akkor ezt össze tudják kapcsolni a fejükben. Még akkor is, hogyha ők az ő kultúrájukban ezt az asztalt nem asztalnak hívják, vagy nem is asztalnak hívják ezt a dolgot, meg nem is arra használják, mint mind, de hogy a fejükbe tudják, hogy ez ugyanoda tartozik. De valójában, hogyha mi abból indulunk ki, hogy minden, tehát csak az anyag van, akkor ezek a kategóriák, amikre a nyelv épül, és mi is használjuk folyamatosan, akkor ezeket hogy magyarázzuk ateista a világnézettel? Ugyanúgy a logikai szabályok, tehát azok is univerzálisan érvényesek, és szerintem én nem értek egyet azzal veled, hogy ez csak hogy megfigyeltünk dolgokat, láttuk, hogy ez így működik, úgyhogy akkor hadd szóljon, és akkor legyen egy ilyen logikai szabály, hogy A az egyenlő A. Tehát hogyha ezt nem tételezed föl, akkor nem is tudsz eljutni egy ilyenre, hiszen már a következtetés, hogy eljutsz, megfigyelsz egy ilyen szabályt, már ahhoz föl kellett használnod a logikájának bizonyos szabályait, meg bizonyos kategóriákat, ami nélkül nem tudtál volna eljutni arra, hogy van egy ilyen szabály, érted? Tehát, hogy nem hiszem, hogy ezt lehet valaminek a következménye, valami empirikus megfigyelés következményeként feltüntetni, annál ehhez ezek túl erősek, meg túl univerzálisak.
Szerintem az ember az egy mintázat felismerő lény. És a maga a kategóriák úgymond létezése pusztán ebből fakad. Tehát az ember felismeri a mintázatokat, hogy a fűszálak nagy vonalakban egyformák, és a mintázat felismerés az tulajdonképpen nem más, mint az, hogy leválasztasz egy csomó mindent a dolgokról leválasztod azt, ami különbözik bennük, például két asztal közül, vagy 100 különféle asztal közül leválasztod az összes olyan tulajdonságot, ami különbözik, például az, hogy most milyen magas, vagy éppen az egyik 1,5 méter széles, a másik meg csak 1 méter, vagy 4 oldalában, vagy 5, vagy kör. Ezeket kiszeded, és a maradék néhány alaptulajdonság alapján hozod létre a kategóriát. Én ezt nagyon egyrészt úgy látom, hogy ez tudati termék, másrészt nem nagyon látom, hogy miért lenne szükség erre bármiféle istenre. Onnantól, hogyha ilyen mintázat felismerő lények vannak, akiknek ráadásul érdekük a világot így leegyszerűsíteni, megberendezni, meg kategorizálni azért, hogy egymással tudjanak kooperálni, azért, hogy jobban túléljenek, stb., akkor ez eléggé magától értetődő, és az a tény, hogyha bejön egy valaki, aki sosem látott asztalt, az nem fog asztalt látni, hanem lehet, hogy kis házikót lát. Ez szerintem magában demonstrálja azt, hogy mennyire nem úgymond univerzálisak ezek a kategóriák. De sokkal érdekesebb a logikai dolgok, ezeknek az alapvetősége. Tehát itt valósabbnak érzem a kihívást a részedről, azzal, hogy nem nagyon látom, hogy itt is hogyan bírna magyarázó erővel az Isten, vagy behozol egy hatalmas csomagot, és akkor azt mondod, hogy ez a csomag, ez alkalmas, tehát visszatértünk ugyanolva, ez a csomag alkalmas arra, hogy ezt megmagyarázza, és egyébként nincs más ötletem. Tehát Isten. És ezt nagyon sok mindennel el lehet játszani, csak ez kicsit ilyen, szerintem ilyen az ilyen slendriánság, vagy ilyen nagyon-nagyon elnagyoltság a bizonyításunkban. Tehát akkor megkérdezhetném, hogy honnan van a gravitáció, vagy hogy miért olyan színű a szivárvány, vagy szinte bármit, vagy hogy miért olyan érzés a szerelem, és behozhatom ugyanezt az óriási csomagot rengeteg feltételezéssel, vélt vagy valós bizonyítással, ellenérvel, stb., ami az Isten, és azt mondhatom, hogy hát ez.
Én úgy értem,
ez a furcsa paradoxon, hogy Isten magyarázó ereje látszólag első ránézésre nagyon erős, hiszen mindenható, de pont emiatt valójában egyáltalán nincsen magyarázó ereje, mert ez egy Jolly Joker, ami mindenre kijátszható.
Most picit fordítsuk megint az ágyú csövét feléd, vagy hát a kérdéseket, hogy oké, nekem nincs jobb ötletem. Én őszinte vagyok. Én nem tudom jobban megmagyarázni a logikát, a kategóriák létezését, az elme létezését, a szépség létezését, a szerelem létezését, mint Isten. Én Istennel azt gondolom, hogy Istennel egy koherens választ tudunk adni, hogy ezek a dolgok miért léteznek, miért létezik szépség, stb. Miért léteznek logikai szabályok, miért uniforma természet, amire a tudomány épül. Na most akkor tegyük fel, hogy oké, nem létezik Isten. De akkor ezekre a kérdésekre milyen választ adunk akkor? Vagy például a te világnézetedből tegyük fel, hogy jó, akkor nem létezik. Akkor hogyan értelmezzük azt, hogy vannak logikai szabályok? Miért vannak? Minden csak megegyezés alapján? Tehát, hogy megegyeztünk, hogy van A, és az A van modus ponens, és az ellentéte az meg nem jó, vagy akkor ez csupán mindig emberek megegyezési? Tehát ezek szerint akkor mielőtt voltak emberek, csomó minden nem is volt. Nem is voltak logikai szabályok, mert nem voltak emberek, akik megegyeznek abba, hogy logikai szabályok legyenek. Nem is volt mit tudom én, geometriai alakzatok, mert azok az emberek fejébe absztrahálódtak, tehát olyan, hogy háromszög meg minden, az az első ember
mikor háromszög nem volt, igen, ezt állítom.
Aha, és akkor az A egyenlő A, az is csak azóta volt, mielőtt az első ősember, vagy mit tudom én, rájöttek, hogy ez egy alma, és akkor az alma, az nem követes, a többi.
Tehát hát az biztos, vagyok, hogy az ezekről alkotott koncepció az nem volt a elme nélkül. ennyit könnyű kijelenteni. Azt gondolom, és ezt most itt élő egyenesben próbálom kigondolni, tehát hatalmas a valószínűsége, hogy ez egy első béna, tudod, műveletlen ötlet, egy brainstorming. Nekem valahogy az rémlik fel, hogy a logikai szabályok azok csak nagyon kiabstrahált törvényszerűségei a fizikai valóságnak. Tehát, hogyha az a kérdés, hogy miben gyökereznek, akkor én azt mondanám, hogy a téridőben. A téridőben ugye anyag és energia van, ami bizonyos törvényszerűségek szerint mozgolódik. Ezek a törvényszerűségek már abstrakciói a konkrét téridő tartalmának, és a törvényeket még tovább abstrahálva érünk el ilyen közös megfigyelésekig.
Na most, ha jól értem, akkor te a logikai szabályokat próbálod visszavezetni a fizikai törvényekre. Na most itt megint érdemes, akkor picit akkor váltsunk fókuszt erre, hogy a törvények alatt pontosan mit értesz? Tehát, hogy például...
Mintázatokat. Következetes mintázatokat.
A törvények leírják a természetet, az, hogy hogy működik, vagy meghatározzák, hogy működik.
Leírják.
A természet. Oké. Tehát akkor ezek a mintázatok, ezek nagy valószínűséggel leírják. Tehát mondjuk, hogyha én földobok egy labdát, akkor az leesik. Ez egy törvényszerűség, egy gravitáció törvénye, de ez azt jelenti, hogy nem lehetek biztos benne, hogy a következő is
ez így van.
Le fog esni.
Imádom ezt a szót, hogy törvényszerűség. Ez a szerűség módosító szócska, ez szerintem pont körülbelül erre utal. Hogy nagyon, nagyon törvény jellegű, mert gyakorlatilag nincs olyan tapasztalásunk, hogy ezek, ahol jól megfigyeltük volna, hogy ezek felborulnak, de egyébként lehet, hogy holnap feldobsz egy labdát, és soha nem esik le.
Vagy
mert
például...
lehet, hogy van egy olyan szabály valahol, vagy valami miatt, hogy 13 milliárd évig működik a gravitáció, és utána egyszer nem.
Aha.
Ezt nem tudhatjuk, ez tény.
És akkor lehet az, hogy például látsz mondjuk 30 embert meghalni, vagy sok évtized, százezred alatt látunk egy csomó embert meghalni, és aztán valaki hopp, feltámad a halálból. Tehát akkor szerinted ez is
elméletileg ez lehetséges, igen.
Oké, az nagyszerű.
Szerintem addig tudok ma eljutni, hogy az univerzumot, amikor leírjuk, vannak benne például fizikai törvények. Az az abstrakció egy szintje. De van az univerzumnak ennél fundamentálisabb leírása is, amikor például arról beszélünk, hogy törvényszerűségek vannak, következetesség úgy tűnik, hogy van, vagy hogy mondjuk három térdimenzió van és egy idődimenzió, vagy akárhány dimenzió, dimenziók vannak, akár eddig is elmentek. Miért vannak dimenziók? Mit jelent egyáltalán ez? Ha próbálod dekonstruálni például a három dimenziót fejben, akkor nagyon hamar így nem fog menni, és ugyanez lesz, hogy a fejedben így elszakad a film, hogy már nem tudod, már fantáziálni se tudsz róla, mert egyszerűen az értelmezési rendszered, így nem fut az agyadon ez a program, amiben elképzeled, hogy mondjuk nincsenek dimenziók, vagy másfélék vannak. Tehát a fizikai törvényeknél lehetünk még absztraktabbak, és itt már olyan fundamentális leíró jellegeinél vagyunk az univerzumnak, amit már, ahol kicsit az agy már így ledobja, és szerintem a logikai szabályok azok valahol ugyanitt, eddig a szintig vannak elabsztrahálva.
És ezzel én is egyetértek, hogy ezek olyan fundamentálisan meghatározzak az egész univerzum működését, meg az emberiséget, meg minden kommunikációt, kultúrától, nyelvtől függetlenül, hogy nem is tudnánk elképzelni, hogy milyen lenne a világ nélküle. De a kérdés még ott is, ugyanúgy ott van, hogyha mi abból indulunk ki, hogy van anyag, meg mozgás, és lényegében semmi más, mondjuk egy ilyen naturalista, ateista világnézeten, nézetből fakadunk ki, vagy bocsánat, nézetből indulunk ki, akkor a kérdés továbbra is az, hogy akkor mivel magyarázzuk ennek a nagyon-nagyon alapvető létezését, ami úgy tűnik, hogy, hogy még a magyarázathoz, tehát ahhoz, hogy mi bármi magyarázatot adjunk, már ahhoz is nekünk föltételeznünk kell ezeket a szabályokat. És ja, és akkor vagy,
igen,
vagy mi is
igen, igen. És ezért az, hogy van válasz, az már egy feltételezés. Én nem vagyok benne biztos, hogy van válasz. Nem vagyok biztos benne, hogy a válasz az, az egy olyan szoftver, ami fut az emberi agyon. Nem vagyok biztos benne, hogy a kérdés értelmes, mert olyan zónáiba megyünk el a valóságnak, ami tényleg nem kompatibilis az emberi tudattal. És szerintem
igen,
gyakorlatilag az, hogy Isten volt, ami azt jelent, az, hogy Isten volt, és az, hogy nem tudom, gyakorlatilag ugyanaz. Mert az, hogy amikor azt mondom, hogy Isten volt, akkor gyakorlatilag azt mondom, hogy a mindent megteremtő lény volt. Kiteremtette a mindent. A mindent megteremtő lény. Sőt, egyébként nekem pont ez volt az utolsó, amit be akartam hozni, hogy például olyan egyszerű dolgok, mint hogy egy meg egy az kettő, ez egy absztrakt matematikai vagy logikai igazságnak tűnik, ami mindentől függetlenül igaz, de valójában az, hogy egy, meg még egy, és hogy ez kettő, ezek mind-mind már emberi modellek, mert például azok a hétköznapi tárgyak, amikkel az emberek dolgoztak, hogyha be akartál tenni egy zsákba két sárga dinnyét, amit a földedről leszettél, akkor beletettél egyet, és utána beletettél még egyet, és utána kettő lett benne, és utána nem fért bele több, mert akkora volt a zsák. De ez például, ez is a fizikumban gyökerezik olyan szempontból, hogy mondjuk a sárga dinnyék azok fermionokból vannak, amikre a kizárási elv érvényes, és ezért, hogyha egyiket rárakod a másikra, akkor nem fog átfedésbe kerülni a két gyümölcs. De ha mondjuk bozonokból lennének, mint például a fény, akkor átfedésbe kerülhetne egymással a két gyümölcs, és akkor egy meg egy az egy lenne ilyen szempontból. Tehát még a legalapabb hétköznapi dolgainkról is szerintem nagyon könnyű elfeledkezni, hogy valójában a fizikumot modellezik, és nem pedig univerzális igazságok.
Oké, tehát akkor szerinted a logikai szabályok nem univerzálisak, csak modellek, és azért éppen azért olyanok, mert ezek működnek. De hogyha például az A egyenlő nem A működne jobban, akkor az lenne a logikai szabály. Tehát, hogy ezek a fizikaiból próbálod magyarázni a nem fizikait, ha jól értem.
A fizikai működik valahogy, igen, és szerintem ezek, hát most itt tartok ebben a gondolatmenetben, lehet, hogy majd holnap reggel fölébredek és rájövök, hogy hülyeség, de hogy a fizikai, a fizikalitás legfundamentálisabb, vagy leginkább elabstrahált tulajdonságainak a leírásai ezek.
Én még mindig nem vagyok meggyőzve arról, hogy a fizikaiból hogy következne, tehát a logikai szabályok a fizikai világból. Tehát ez azt jelenti, hogy ha tegyük fel egy olyan univerzumba, mit tudom én, a Big Bangnél elromlik valami, és egy fekete lyukás sűrűsödik össze, és nincs semmi. Lényegében egy pontba sűrűsödik az univerzum, akkor a logikai szabályok nem is léteznének, az A az nem lenne egyenlő A-val, mert hogy nincsen fizikai világ, aminek a megfigyeléséből erre rájöhetünk. Meg az, hogy egy meg egy az kettő, ezek az absztrakt dolgok, ezek teljesen értelmüket vesztik, hiszen nem tudjuk a sárga dinnyével reprezentálni őket. Tehát valahogy én nekem ott nem, ott az irány az, ami nekem nem világos, hogy a fizikaiból magyarázod a nem fizikait, én pedig fordítva, a nem fizikaiból magyarázom a fizikait. És ugyanúgy, ahogy az univerzumot is, hogy az egész fizikai univerzum egy nem fizikai isten, egy nem materiális istenből fakad, és akkor itt tudok a különböző nem fizikai dolgok létezésére is egy választ adni. Nekem most még őszintén nem tudom jól megfogalmazni a kritikámat, hogy hogy mi a bajom azzal, amikor fizikaiból, a materiálisból magyarázok meg a nem materiális, de ez nekem valami nagyon nem. Én úgy érzem, hogy ez gyenge lábakon áll, de nem látom még, hogy hol van ez a gyenge láb, de gondolkodom én is majd rajta.
Hallgatók, tudjátok, hogy mi a dolgotok. Kommenteljetek, ha YouTube-on nézitek a videó alatt, vagy létkérdésekpodcast@gmail.com. Köszönjük, hogy itt voltatok, jövünk legközelebb is, és addig is pedig minden jót. Szilvai Péter és Szabó Viktor vagyunk, sziasztok!
Sziasztok!